a másik mikrofonnál Szabó Anna, a növekedés.hu újságírója. Hát amikor egyeztettük a témákat, ugye átküldtél a növekedés.hu-ról egy cikket, és abban eléggé megdöbbentő volt olvasni, hogy az IMF kimutatta, hogy 2020-ban olyan mértékben bővült a világ adóssága, eladósodottsága, mint a második világháború óta sosem. Ez azért egy ilyen elég komoly szám, és hát ezekkel az adóssághegyekkel úgy tűnik, hogy rövid távon, nem azt mondom, hogy senki sem akar foglalkozni, de mindenki így tologatja, hogy majd valamikor ezzel is foglalkozunk. Most az első, hogy toljuk a pénzt a gazdaságba.
Igen, hát a válságot kezelik, és ez az IMF-es tanulmány, amit megírtunk, ez a 2020-as évre vonatkozik, és itt azt mutatták ki, hogy egyetlen egy év leforgása alatt 28% pontot emelkedett a világ GDP arányos adóssága, és ez fölment majdnem 260%-ra GDP arányosan. Ebben nem csak az államadósság, hanem a magánadósságok is benne vannak. De egyetlen egy év leforgása alatt a második világháború óta nem volt ilyen adósságemelkedés. Ezt az adósságemelkedést, illetve ennek a szerkezetét hasonlították össze a fejlett, illetve a fejlődő, feltörekvő országok körében, illetve azzal is összehasonlították, az is nagyon érdekes volt, hogy a 2008-2009-es pénzügyi válság idején milyen volt az eladósodás, mert akkor is egy nagyon nagy adósság megugrásnak voltunk a tanul.
Akkor mekkora volt nagyjából, ahhoz képest mennyivel nagyobb a koronavírus miatti adósság megugrás?
Az az érdekes, hogy az állami szektornak az a növekménye, százalékpontban kifejezve, körülbelül hasonlít egymáshoz, tehát körülbelül olyan 19-20%-pontos emelkedés volt most is, és 2008-9-ben is, viszont a privát szektorban dupla akkora az eladósodási hullám, mint ami a 2008-9-es válság idején volt. Ez ugye a két válság közötti különbséget is mutatja, akkor főleg egy pénzügyi szektorban zajlódó, majd a reálgazdaságra átgyűrűző hatásról volt szó. Most viszont arról van szó, hogy a reálgazdaság szenved, és tehát ez egy mélyebb, sokkal mélyebb és sokkal sokrétűbb, nagyobb léptékű segítséget igényel.
És mi a helyzet a fejlett és a fejlődő országok közötti összehasonlításban? Hát gyakorlatilag mindenhol elszabadult az államadósság, vagy lehet mondani kategóriákat, hogy hol jobban, és azért hol még inkább kordában tartva?
Amit szerintem érdekes kiemelni ebből az államadósság növekményből, hogy hát ez az első két nagy hatalmat érdemes nézni. Az Egyesült Államokban jelenleg a GDP arányos államadósság 133%. Na most ez 2019-ben még csak 107-108%-os volt. Tehát azt jelenti, hogy három év leforgása alatt elképesztő, tehát 108-ról 133%-ra ment föl. Tehát ugye itt nagyon jól láttuk, hogy a járvány idején, illetve hát most is fogadják el a nem 100 milliárdos, hanem az több ezer milliárd dolláros csomagokat.
Most hát konkrétan ugye ott a költségvetési plafont meg is kellett emelni, hogy lehessen költekezni.
Mindig meg kell emelni, tehát ebben minden évben bele szoktunk futni ebbe a történetbe, hogy most már nincs több pénz, most már nem tudjuk kifizetni az alkalmazottakat, akkor emeljünk egy picit, megtehetik a világvezető gazdasága, megteheti, a dollár nagyon erős. Tehát ezt meg tudják csinálni. Az a kérdés, hogy ezt az elképesztően sok pénzt, amit az állam fölvesz a piacokon, mire költik el, és milyen kondíciókkal veszik föl. Jelenleg ugye a dollár nagyon alacsony, tehát keveset kell érte fizetni, általában is alacsony a kamatkörnyezet még a fejlett országok körében, tehát itt elvileg nem tűnik olyan rizikósnak, hogyha ezek a programok be fognak válni, mint az infrastruktúrális program, vagy a Joe Bidennek ez a Build Back Better, tehát jobban építsük vissza a gazdaságot, magasabb színvonalon.
Zöld szemléletűbb.
Igen, program. Tehát zöld program, és az, hogy a digitalizációnak, a zöld programoknak nagyobb teret adjanak a gazdasági újjáépítésben, tehát hogyha ezek jó programok mentén fognak zajlani, akkor ez jól is elsülhet. az adósság szerkezet az egyik nagy kérdés, a másik mondom a kamat. A kamatokra majd később visszatérhetünk,
hát igen,
a jegybankok.
Mert főleg ugye Amerika nagyon túl költekezett, és úgy látszik, hogy kb. Először ők fogják, vagy ők fognak rá lépni a fékre is, mert a Fed az igencsak bekeményít idén, legalábbis a kommunikációjuk szerint.
Igen. Az első jegybank, ami tehát a fejlett országok körében, a vezető jegybankok körében, akkor inkább úgy fogalmaznék, az a Bank of England volt. Ők már tavaly évvégén kamatot emeltek, és idén egészen biztosan fog emelni az amerikai jegybank is, és az Európai Központi Bank is, de nulla körüli kamatszintekről indulunk. Tehát, hogy egy picit fognak emelni, akkor is még nagyon alacsony fog maradni a kamatszint. Tehát ez az eladósodás nem drága eladósodás. Viszont a másik oldal, amit az előbb kérdeztél, ugye például Kína, tehát a feltörekvő országok közül is Kína eladósodása nagyon-nagyon nagy mértékben megugrott, és itt azért láthatunk óriási buborékokat is, és annak ellenére, hogy ennek az eladósodásnak a legnagyobb része belső eladósodás, tehát kínai bankoknak tartoznak. Ettől függetlenül jól látható, hogy néhány szektorban buborékok alakultak ki, és...
Ez főleg az ingatlan szektorban,
igen, nem? Igen, főleg az ingatlan szektorban. Hát ma reggel is például föl kell függeszteni egy nagyon nagy ingatlan fejlesztő vállalatnak, a Simaónak a részvényeit, a kereskedést. De ez már megtörtént ugye az Evergrande esetében is, többször fel kellett függeszteni a kereskedést az Evergrande részvényeivel, illetve hát az Evergrande-ot, amelyiknek, tehát ennek az egyetlen egy cégnek az adóssága 305 milliárd dollár. Tehát azért
igen,
egészen elképesztő összegekről beszélünk.
Hát sokan tartottak is ennek a tovagyűrűző hatásaitól.
Hát ez fönnáll most is, tehát ma reggel is ugye ezt láthattuk a távol-keleti tőzsdéken, tehát itt arra kell figyelni, amire érdemes figyelni, hogy ez, ami kockázatot lehet látni, az, hogy egyrészt, hogy a beszállítók ne kerüljenek bajba, tehát legyen az, aki átveszi ezeket a projekteket, és adott esetben befejezi őket, értékesíti őket. A másik, hogy egyedül az Evergrande-nak 4 millió alkalmazottja van. Tehát, hogy jó, mondjuk kínai viszonylatban, ugye ez tehát ezt úgy kell értelmezni, de akkor is. A másik probléma, hogy itt a bankszektorra nehogy átterjedjen a nyilván nem fog, mert erre fognak vigyázni. De akkor is itt van, nem csak a bankszektoron belül, hanem az árnyék bankszektoron belül is vannak kockázatok, mert ugye ezek a vállalatok az adósságuknak egy jelentős részét az árnyék bankszektorból vették föl. Tehát itt megint csak az a szerkezeti probléma jelentkezik, hogy itt valahogy egy kicsit rendet kéne jobban tenni, és erre figyelmeztet az ingatlan piaci szektornak a túlnövekedése, túl gyors növekedése, a kihasználatlan, üresen álló ingatlan tömeg.
De pont most a reggeli monitorban mondta el egy elemző, hogy Kína, mivel ott fél évvel hamarabb is ütötte fel a fejét a vírus, plusz a járványkezelésben is előrébb járnak, tehát Kína most pont idén még likviditást fog tudni bővíteni jelentős mértékben, ahol máshol már szűkítenek. Szóval ezek a buborékok, ezek úgy tűnik, hogy nem fognak elmúlni.
Nem, itt előre menekülnek, és okosan is teszik. Tehát itt tulajdonképpen muszáj ezeket a vállalatokat kisegíteni, és muszáj ezeket a reorganizációkat okosan, jól megfontoltan meglépni, mert különben, ha nem, akkor magával ránthat adott szektorokat. Erre nem fog sor kerülni, mert ügyesen és jól csinálják, és kapnak azért központi segítséget is, tehát az Evergrande biztos, hogy kap. Hát ez egy olyan mennyiségű adósság tömeg, ami azért a központi kormányzat számára is fontos. Tehát én úgy látom, hogy fognak segítséget kapni. Biztos, hogy lesz egy reorganizáció, de erre az árnyékbankrendszere sokkal jobban oda kell majd figyelni a jövőben, és úgy, ahogy az előbb mondtad is, hogy előre menekülnek, tehát még jobban fognak likviditást pumpálni a bankrendszerbe, mert különben nem fognak tudni, tehát ők a az adósságok nagy részéből ugye infrastruktúrális beruházásokat végeznek el, nem csak Kínában, hanem ugye jól látjuk az Új-Sejmút, igen, tehát az egész világban ugye kínai hitelből építkeznek, és ez egy nagyon jól átgondolt és több tíz évre tervezett stratégia, aminek ugye a forrásait biztosítani kell. De még egyszer mondom, visszatérve erre az IMF-es tanulmányra, ez a megugrás azért ez mégis ebből a szempontból is azért egészen magas volt, és most hiába arányítjuk itt a GDP-hez, azért mégiscsak egy feltörekvő gazdaságról van szó, és ezért is oda kell figyelni az eladósodás ütemére, illetve a kamatszintekre, és a jegybanki kamatemelések nyilvánvalóan, tehát egy nagyon-nagyon szűk határmezsgyén kell, hogy lavírozzanak a központi bankok idén. Ugye egyrészt van egy hatalmas inflációs nyomás. Igen. Láttuk, tegnap is kijöttek a friss német inflációs adatok, 30 éve nem volt ilyen magas Németországban, és az infláció, tehát nem csak nálunk van inflációs nyomás, hanem az Egyesült Államokban is, tehát mindenhol. Tehát egyrészt ezt az inflációt mindenképpen szigorítással valahogy meg kell fékezni. Másrészt viszont nem szabad túlságosan szigorítani ahhoz, hogy a növekedést nehogy elnyomják, mert épp az előbb beszéltünk arról, hogy ezeket az adóssághegyeket, ugye, amit Mário Draghi és Emmanuel Macron is javasoltak, ezeket az adósságokat ki szeretnék nőni. Tehát a GDP-hez való...
Tehát, hogy az arányszám miatt csökkenjen le az adósság?
Így van.
Ez jó taktikának tűnik? Mármint, hogy... Egyrészt, hogy jó taktikának tűnik-e, másrészt pedig tényleg az első blogban mondtad is, hogy ha Európa második és harmadik legnagyobb gazdasága szorgalmazza ezt, akkor nyilván, hogy Németországra várunk, ők szerinted szintén úgymond belemennének egy ilyen, hát a Maastrichti kritériumoknak a felületesebb betartásába?
Hát gyakorlatilag, ami zajlik, amit láthatunk 2-3 éve, az már réges-rége erről szól, hogy most erre vagy arra fogjuk, hogy a járványra, vagy éppen 2008-ban a bankok válságára valahogy mindig lehetett kiskapukat találni arra, hogy az állami segítséget el lehessen juttatni a fontos szektorokba. Tehát azért, ha nincs is ez így kimondva, leírva, de azért a gyakorlatban ez működött, hogy azért itt is, meg ott is voltak mindig kivételek. De ami nagyon fontos ebben az egészben, hogy valóban ugye a növekedés kontra egyensúly, ez valahogy együtt kéne, hogy megvalósuljon, és ezeket a GDP arányos államadósságokat valószínűleg nagyon más út nincs, mint hogy ki kell nőni, hiszen most vissza lehetne fogni az adósságokat, és vissza lehetne fogni a kiadásokat, de akkor Görögország sorsát jól látjuk, lesz majd belőle 3-4 év alatt egy mínusz 20%-os GDP. Vagy GDP csökkenés. Most ennek ugye semmiféle...
Igen, mert a szolgáltató szektor nem állna talpra, mondjuk azok az éttermek, vagy vendéglátóhelyek, amelyek bezártak, azok nem tudnának újra termelni, szóval, hogy igen, itt értem ezt a dilemmát, hogy ez tényleg nagy dilemma.
Igen, tehát strukturális reformokra van szükség, és ennek az adósságnak a szisztematikus kinövésére lenne szükség, tehát az olasz adósság már nagyon régóta nagyon magas szinten van, és ennek a legfőbb oka, és nyilván nem csak az olaszokra jellemző ez, de itt kiugróan magas adósságrátával kell szembenézni, hogy a gazdaság már nem olyan versenyképes, mint volt. És ugye ezeket a versenyképességi problémákat mindig csak strukturális reformokkal lehetett eddig kezelni.
Hát igen, mondjuk a strukturális reformokat sok politikai tényező vagy erő nem szokta nagyon felvállalni, mert azok nem 4 év alatt hozzák
ezek
meg az eredményt. Így van, igen.
És
igen.
Aki ezekbe belevág, az mindig el szokott bukni általában, úgyhogy nincs nagy jelentkező.
Az is egy nagyon érdekes kérdés, ezt most már nem fogjuk tudni kinyitni, de pont múltkor hallgattam egy elemzőt, milyen klímapolitikai beszélgetés volt, hogy lassan el kellene felejteni, hogy mindent a növekedésre tegyünk fel, mert az gyakorlatilag kvázi majd, hogy nem ellentétben áll a fenntarthatósága, vagy azzal, hogy zöldítsük a termelésünket. Úgyhogy, de most akkor meg a világ abba megy, hogy ki akarja nőni az adósságot növekedéssel, úgyhogy érdekes dolgok lesznek itt még szerintem. Ez a fenntarthatóság kontra növekedés, talán hogyha a vírus magunk mögött hagyjuk, akkor ez lesz a fő egyik narratíva, amiről beszélgetni kell szerintem.
egyelőre az ötödik hullám, vagy ki igen, tudja, a negyedik hullám előtt állunk, és sajnos a fertőzöttségi, az új fertőzéseket néztem ma reggel, nagyon mennek föl, viszont mondom legalább annyi, hogy az látszódik, hogy a halálozásoknak az aránya az nem megy ugyanilyen ütemben föl, hanem viszonylag alacsony szinten, hát viszonylag ehhez a magas rátához képest alacsonyan marad.
Reméljük ez így is marad, és hogy tényleg vannak azért biztató hírek, hogy az Omikron úgymond influenzává szelidül, meg hogy természetes immunitás szerez gyakorlatilag a világ lakossága. Ez jó lenne, és az is, hogyha a jövő évet már úgymond nem annyira a vírus fényében kellene megélnünk. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk. Szabó Anna, a növekedés.hu újságírója volt a vendégünk, és akkor szép napot, szép hétvégét, meg szép évet kívánok neked.
Köszönöm szépen.
Hamarosan egy kis zene után jövünk a legfrissebb hírekkel 10:30-kor itt a reggeli monitorban. Tartsanak velünk!